Köszönjük a szolgálatokat. Kicsit a mennyben éreztük magunkat most Ibrahim éneke kapcsán. És jó lesz majd dicsőíteni az Istent együtt a mennyben. Megkérem a gyerekeket, hogyha tudtok, gyertek ki előre. Megkérlek benneteket, hogy Ézsaiás könyve 50. fejezeténél legyetek kedvesek kinyitni az igét. És ezt az egész fejezetet most elolvassuk, jó? Igazából egy rövidebb fejezet, 11 vers. Tehát Ézsaiás könyve, 50. fejezet, 1-től 11. versig terjedő rész olvasom. Jól ismerik ezt a részt, és hihetetlen mélységei vannak ennek az igének, majd látjátok, hogy kibontakozik. Ha mindenki megtalálta, akkor olvasom, jó? Olvashatom? Így szól az Úr. Hol van anyátok elváló levele, amellyel őt elbocsátottam? Hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Íme a ti vétkeitekért adattatok el, és bűneitekért bocsátott el az anyátok. Miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat, vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Íme én dorgálásommal kiszárítom a tengert, a folyókat pusztává teszem. Megbűzhődnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak. Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat. Ugye ez az első vers, első három vers arról szól, hogy nem bocsátottalak el benneteket. Nem mondtam le rólatok. Mutassátok meg, bizonyítsátok, hogy én elfordultam tőletek. Nem én fordulok el tőletek, hanem a ti bűneitek választanak el benneteket. És ugye ez egy feszültséget gerjeszt. Mit tud az Isten csinálni akkor, hogyha ő keres bennünket, ugye mondja is, hogy miért jöttem, holott nem volt ott senki. Tehát én itt vagyok, én kereslek benneteket. Hívtam, és nem felelt senki, hívtalak benneteket, és nem kapok választ, igaz? És ebben a feszültségben itt kezd kibontakozni a megoldás, és Jézus áldozatának egy pillanatát, vagy a golgotai történetnek egy pillanatát feleleveníti számunkra. A 4. vers. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradt beszéddel. Fölserkenti minden reggel. Fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engem. Azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít. Ki perel én velem? Álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Íme az Úristen megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem. Íme minnyája, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket. Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenre. Íme ti mind, akik tüzet gyújtottatok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzetek lángjába, és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok. Kezemből jőezre álltok, fájdalomban fogtok feküdni. Hirtelen már is a Gecsemáné eseményei közben találjuk magunkat. Ugye Jézus Krisztus, akinek Isten megnyitja a fülét. Hát mi az a folyamat, amikor a fülünket az Isten megnyitja? Mit csinálunk ahhoz, hogy Isten meg tudja nyitni a fülünket. Mit csinált a Gecsemánéban Jézus? Hát persze. Hát ugye ez a legközvetlenebb kapcsolat. Olvassuk az igét, és az ige alapján keressük az Isten. Így van. Jézus ima életére mindig jellemző volt ez a nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Igaz, amikor a tanítványok elmentek aludni, Jézus akármilyen fáradt volt, ment imádkozni, igaz? És sokszor éjszakákon keresztül imádkozott. És ő volt tényleg az erő forrása, betegeket gyógyított, halottat támasztott, hatalommal szólt az emberekhez, de mégis szüksége volt arra, hogy könyörögjön, hogy kapaszkodjon az Istenbe. A bűnnek se közelítette. De mégis emberként, gyönge emberként olyan kríziseket, olyan válságokat élt át, hogy érezte, hogy szüksége van az Istenre. És egészen addig nem tágított, amíg az Isten föl nem nyitotta a fülét. Igaz? Ez volt a küzdelmére a jellemző. És itt leginkább erre a versre szeretnék, vagy ezekre a versekre szeretnék koncentrálni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, nem önmagáért, hanem azért, hogy másoknak adjon, igaz? Hogy másokat erősítsen. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. Ez érdekes ez a kifejezés, hogy fölserkenti fülemet. Mi történik a mi fülünkkel, amikor fölserken? Kezd kinyílni, nem? Tehát kezdünk hallóvá válni. Ez a fölserkenés, ez mintha egy ilyen fokozódó lenne, ugye? Ismeritek ti is biztos imádságban azt, amikor úgy elkezd vezetni az Isten, és elkezdjük követni, ugye? És ez egy különleges dolog, és amikor megértjük azt, hogy az Isten mit akar nekünk mondani. És úgy a szívünkre helyez valamit, igaz? Ugye nyilván ti is az úrvacsorára készültetek, imádkoztatok, gondolkodtatok, és jöttek a gondolatok. Hogy mi az, amivel az Isten különlegesen foglalkozni akar a te életedben. Mert neked most szükséged van arra, hogy megszabadulj, hogy megtisztulj, igaz? Tehát tapasztaljátok ti is ezt. Ugye Jézusnak a Gecsemánéban ez egy még nagyobb küzdelem volt. Miért? Mert pontosan a légüres térbe került. Soha nem tapasztalta azt, hogy az Istennel nincs meg az összhang. Hogy nem hallja az Isten hangját, hogy nem tudja vezetni imádságban. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de biztos ismerős az a helyzet, amikor viszont nem megy az imádság. Tehát valahogy, mintha a plafonról visszapattannának a szavaink, igaz? És akkor az ember el tudja veszíteni a lendületét. A gyerekeknek ugye beszéltünk arról, hogy a fény az nem áll meg, nem lassul le, hogyha olyan helyen van, ideális helyen. De mi nem a fény vagyunk, Jézus viszont a fény volt. És Jézusnak át kellett azt élnie, amit mi emberek egyébként nagyon gyakran, hogy milyen az, amikor a bűn terhe elkezdi nyomni a vállunkat. Holott ártatlan volt, holott bűntelen volt. És ez egy hihetetlen küzdelem volt. Itt nem csak arról volt szó egyszerűen, hogy ő engedelmeskedni akar Istennek, de hogy szakadt el az Istentől, és pontosan az, hogy az Istennek engedelmeskedjen, az idézte elő ezt az állapotot, hogy az Istentől eltávolodjon. Tehát ez egy akkora ellentmondás, olyan belső feszültség volt. Találtam egy Ellen White idézetet az Isten csodálatos kegyelme című áhítatos könyvben, és hagy olvassam ezt, mert talán az én szavaimnál is erősebben tudja Ellen White kifejezni azt, amit Jézus megtapasztalt. A zsidókhoz írt levél második fejezetéből a 18. verset idézi itt a könyv. Mert amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Bár csak megértenénk-e két szó jelentőségét. szenvedett megkísértetvén. Noha mentes volt a bűn szennyétől, szent természetének kifinomult érzékenysége kimondhatatlanul fájdalmassá tette számára a gonoszsággal való érintkezést. Emberi természete mégis szemtől szemben állt a főcsalóval, és egymagában verte vissza trónjának ellenségét. Egyetlen gondolat erejéig sem lehetett rábírni, hogy engedjen a kísértés hatalmának. Micsoda látvány a menny számára, Krisztus, aki a bűnnek legkisebb csíráját sem ismerte, felvette az emberi természetet annak megromlott állapotában. Halandó ember nem képes felfogni ennek a megalázkodásnak a mértékét. Isten, megalázva önmagát, megjelent testben. Micsoda elgondolkodtató téma ez. Méltó az alapos elmélyülésre. Krisztus a mennyei fennség igen alacsonyra ereszkedett. Méltóságából és dicsőségéből azonban semmit nem vesztett. Szegénység és hatalmas megaláztatás övezte az egész életét. A mi érdekünkben lett szegényé, hogy szegénysége által gazdagok lehessünk. A világ elveszítette eredeti jóságát. Általánossá vált a hitehagyás és az erkölcsi romlottság. Jézus élete szüntelen fárasztó munka volt. Az Isten jóság és önzetlen szeretet lelkületével itatta át az embereket, hogy ezáltal visszaállítsa őket eredeti állapotukba. Noha a világban volt, mégsem volt a világból való. Soha nem szűnő fájdalmat jelentett számára, hogy azzal az ellenségeskedéssel, alantassággal és tisztátalansággal kellett érintkeznie, amelyet Sátán hozott a világba. És amikor így magunk szenvedésére gondolunk, meg a magunk megkísértéseire, akkor érdemes az Istenére gondolni, aki ártatlanul szenvedte el ezeket. És aki mégis ellenállt ezeknek, ugye soha egy gondolat erejéig nem engedett a gonosznak. Azonban munka várt rá. A menny és a föld összekötése révén összhangba kellett hoznia az embert az isteni tervvel. Hát ez az, amire nem vagyunk képesek, ugye? Összhangba kerülni az isteni tervvel, az Istennel, hát erre nem vagyunk képesek. Krisztus semmi áldozatot nem tekintett túl nagynak a cél elérése érdekében. Hozzánk hasonlóan mindenekben megkísértetett. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Szenvedett megkísértetvén. És látjuk azt, hogy miközben Jézus átélte ezt a hihetetlen szenvedést, mégis ugye itt azt fogalmazza meg ez a reggeli áhítat, ezek a gondolatok, hogy Jézus teljes lényében oda szentelte magát erre a munkára. Tehát amikor olvasuk ezt, hogy megnyitotta fülemet, és hallgattam miként a tanítványok, hát ez olyan ideig még olyan nem olyan súlyos gondolat. Hát mi is szoktunk hallgatni dolgokra, de ami utána jön, hogy mivel járt ez az engedelmesség, mivel járt az, hogy nem volt engedetlen, hátra nem fordult? Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem fel a gyalázás és a köbdösés. Nem fedeztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Jézus Krisztus belement a szenvedésbe, belement ebbe a küzdelembe. Belement a tűzbe. Hát ez az, ami nekünk egy hatalmas kihívás. Mi azt mondjuk, hogy elfogadjuk Jézus áldozatát. Elfogadjátok Jézus áldozatát? Azért jöttünk. Vesszük a szent jegyeket, annak a jelképe, hogy elfogadjuk azt, hogy megújítson. Ő az, aki át tudja hidalni az isteni akarat és az emberi gyengeség közötti óriási szakadékot. Nem mi, nem vagyunk képesek rá. Nem tudjuk ez, hogyan történik, hogy megnyílik a fülünk, hogy egyszerre csak érteni kezdjük ezeket a dolgokat. Ez egyszerűen nem vagyunk rá képesek. És ugye azt látjuk itt, hogy Jézus Krisztus belemegy ebbe a szenvedésbe, és kitart egészen addig, amíg nem győz. És nem az a kérdés, hogy elméletileg én egyetértek ezzel, és helyeslem, és támogatom. Ugye Ellen White-nak van egy ilyen nagyon jó bizonyságtétele. Sokan helyeslik Jézus áldozatát. Nagyon szépen megköszönik, támogatja, ilyen messziről. De az, hogy elfogadom-e Jézus áldozatát, az mire hív engem? A követésre. Én most az elmúlt negyed évben engem ezzel szólított meg az Isten, hogy jó van, Gyuri, hát tényleg annyi mindenhez van kedved, annyi mindennel foglalkozol, annyi minden leköti a figyelmedet, tényleg egy érdekes életet élünk, nem? Csomó lehetőség, csomó érdekes könyv, tanulmány, én is tanultam sok mindent, és hogy el tud az ember szóródni a végtelenbe, és nekem az Isten azt mondta, hogy figyelj, egy cél. Mert hogy igazából nem tudunk sok dologra fókuszálni. Ha mindennel foglalkozunk, akkor végül semmivel nem fogunk foglalkozni. Rövid az idő. Azt ugye érzékeljük, nem? Ugye a körülményekről. Nekem ez helyezte a szívemre. Figyelj, akkor most el kéne jutni oda, hogy amit Jézus megtett, hogy teljes lényével oda szentelni magad. És elkezdtem így imádkozni. Most kértem, hogy Uram, én még nem érzem azt, hogy én teljes lényemmel oda tudnám magam szentelni, vonjál engem. És akkor éreztem, hogy fejlődünk, tehát hogy kezdi mutatni azt, hogy figyelj, ez sallang. Volt, ami, megmondom őszintén nektek, volt, ami nagyon kellemetlen volt. Volt olyan tevékenység, amit annyira szerettem csinálni, és rájöttem arra, hogy ez nem a legfontosabb. Tudjátok, hogy hoztam meg a döntést? Hónapok alatt vívottam. Azt mondtam, hogy még nem foglalkozom ezzel a dologgal, majd meglátom, de végül el kellett jutni oda. Csak olyan, mint valami függőségről való leszokás, hogy na akkor most itt, jó, ez vége. Vége ennek. És a legfontosabb az, hogy valahogy az Isten meg tudja nyitni a fülünket. Tehát szálljunk annyi időt az Istenre, hogy kezdjen el tényleg szólni hozzánk, és kezdjen el egy új valóságot megteremteni bennünk. Mert különben nem fogunk tudni betelni lélekkel. És nézzétek meg, Jézusnak ez a küzdelme, ez ahogy ment az élete, ez egyre fokozódott. Tehát nem az van, hogy na most egyszer egy nagyot imádkoztam, és de jól esett, és akkor most már megnyugszom. Hanem, hogy ez egyre élesedik, és egyre fokozódik, és azt mondja az Isten, emlékeztek a bizonyságtételekbe, van az az emelkedő, és Ellen White nem látja az Isten népét, és mit mond Isten? Följebb emeld a szemed. És ugye, hogy mennek, egyre több mindent el kell hagyni. Egyre több mindent, és aki lefelé néz, az lepotyog. És valahogy ebben a küzdelemben vagyunk, de azért az eredményét is szeretném megmutatni, hogy amikor Jézus odaszánta magát, és ő ugye folyamatosan odaszánta magát, és a Getsemáné volt a csúcs, ugye amikor a végső döntést meg kellett hozni, akkor már olyan akarat volt benne, ez se egyik pillanatról másikra alakul ki bennünk, hogy megküzdjük, hogy lemondjunk dolgokról, hogy addig imádkozzunk, amíg eredmény nem születik. De amikor oda jutott a Getsemánéba, addigra készen volt, hogy én, ha kell, akkor meghalok itt, de én akkor se engedek Sátánnak, ugye? És majdnem meghalt egyébként, mert ugye amikor már valaki vérbizzad, az már egy halálos állapot. De áttört, átbukott, úgymond a csúcson, és meghozta ezt a döntést. És enélkül, az odaszánás nélkül egyszerűen nem megy. Én ezt mondom nektek mindig, és újra mondom, mert az egyre inkább szorongatja a lelkem, hogy azt mondja az Isten, hogy együtt kell könyörögnötök. És ugye Jézus is erre vágyott egyébként, tehát ő nem egyedül akarta ezt megvívni, ment a tanítványokhoz. Hívtam, és nem felel senki. Ott aludtak szétszóródva a tanítványok, ugye? És ugye nézzük meg azt, hogy itt azért folytatja az igét, tehát Ézsaiás 50-ben, és az Úristen megsegít engem, ezért nem szégyenülök meg. Olyan idők előtt állunk, hogy emberileg nulla az esélyünk. De azt ígéri, hogy az Úristen megsegít engem. Tudtam, hogy meg nem szégyenülök. Honnan tudta? Hát onnan tudta, hogy a Jóisten olyan közel került vele, olyan közeli kapcsolatba került vele, hogy meggyőződött arról. Ugye van a jelenések könyvében ez az ige, hogy mielőtt kijött, már győzött. Kijött győzve, hogy győzzön, ugye? Tehát Jézus Krisztus ezt akarja nekünk adni. És ő egyedül megküzdötte. És tényleg olyan, tudjátok, van az a történet a Bibliában, amikor Akháb, aki egy gonosz király, kilovagol, jól felszerelt páncélban minden, és egyetlen nyíl, hol talál be a kapocs és a páncél között, egy pici lyukon. És halálos sebet kap, és nem azonnal hal meg, hanem elvérzik. Na, ilyen halálos sebet kapott ekkor Sátán. És kicsi volt az esély, hogy ő itt veszít. Sokkal nagyobb esély volt emberileg arra, hogy Jézus veszít, nem? Hát egy kis ember, vagy a hatalmas angyal fejedelem az angyalaival, és Jézus azon egy ponton átlőtte Sátánnak a védelmi rendszerét, és onnantól kezdve Sátán el fog vérezni. Tehát azóta vérzik. Nem látszik rajta, de a csata végére meg fog halni. Tudjuk a történetet, igaz? És azt mondja, hogy de nektek nem egyedül kéne megküzdeni ezt a harcot. A tanítványok is egyébként eljutottak ide. A Gecsemánénak van egy tükörtörténete, vagy egy párhuzamos története, a felház. Amikor végre rájönnek arra, hogy emberek, hát akkor talán fogjunk össze és imádkozzunk. Nem? És itt van, betegek vagyunk, krízisek vannak. Szükségünk van arra, hogy együtt imádkozzunk. Tartozom nektek egy bűnvallással is, mert hogy amikor idejöttem és kezdtünk együtt dolgozni, én emlékszem arra, hogy nagyon komoly imaórák voltak, és ha kellett, minden nap imádkoztunk, igaz? És volt ereje. Emlékeztek rá? Aki részt vett benne, az emlékszik rá. És ez egy kicsit úgy megkopott. És persze mindenkinek van dolga, meg feladata, de újra vissza kell ezt állítani. Mert ez az erősségünk, ismeritek megint azt az Ellen White gondolatot, hogy bárki bármilyen gyönge, lehet a leggyöngébb ember. De ha elkezd imádkozni, akkor olyan hatalom társul mellé, amivel a legerősebb lesz. Sátán ettől retteg a legjobban, foglalkozzál mindennel. Tudományos kutatás, értekezzél, tegyél bizonságot, minden. Ne legyél velem élő kapcsolatban. Vagy ne legyél az Istennel élő kapcsolatban, azt akarja Sátán. Mert ha te nem kapod meg a mennyei támogatást, nincs a Szentlélek veled, akkor nem vagy veszélyes rá nézve. De ha igen, akkor nagyon veszélyes vagy. És egy közösség tudjuk egymást erre erősíteni. Ismeritek, ez is egy hatalmas gondolat, hogy a legnagyobb különbség a között van, aki 99%-ig átadta magát Istennek, meg a között, aki 100%-ig átadta magát. Mert egyszerűen Sátán oda már nem tud férni, ott már nem tud kavarni. Addig, egészen addig tud. És azt látjuk, hogy Jézus nem engedte a 99%-ot. Eljutott oda, hogy 100%. És testvérek, egészen biztos, hogy közöttünk is vannak azok, akik megküzdik ezt a dolgot. A többiek le fognak morzsolódni. Ez sajnos tény. Tehát döntés előtt állunk. Ezek az úrvacsorák már itt Jézus eljövetele előtt ennyivel, ezek már nem arról szólnak, hogy milyen jól éreztem magam, de szépen prédikált a prédikát, jó van, akkor szép napunk volt. Nem. Döntéseket kell hoznotok. Olyan döntéseket, amiket nem bántok meg. És ami megváltoztatja az életeteket, és ha az nem történik meg, akkor inkább azt nem mondom. De miért ne történne meg? Gondoljátok meg, és ha megtörténik, mi a következménye? Az a következménye, hogy akármit kértek az Istentől, igaz? Itt az ígéret? Bármit kérsz az Istentől, akkor végre tudunk hatékonyan munkálkodni. Nem csak Nem csak egyszerűen az emberi erő, hanem az isteni erő áll mellé. Ugye, milyen volt, amikor az apostolok megtapasztalták az igazi közösséget? Milyen volt, amikor az apostolok elkezdték hittel, a lélek erejével szólni az igét? Akkor érdekes módon megnyílt az emberek füle. Nem csak az ő fülük nyílt meg, hanem az emberek füle. Ma reggel éppen beszélgettem a feleségemmel, és arról beszélgettünk, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem értik. Itt van az ige, vallásos, hívő, adventista, hallja a beszédet, nem jut be. Egyszerűen nem érti. Mert nem változik meg az élete, egyszerűen nem változik meg a szemlélete. Ugyanazt mondja, mintha nem is hallotta volna az Isten igéjét, de amikor a Szentlélek megjelenik, akkor megváltoznak emberek, amire mi képtelenek vagyunk, igaz? És nézzétek meg, Jézus megküzdi a Gecsemáné kertben ezt a küzdelmet. És lehet Jézus áldozatára úgy is tekinteni, hogy ez mekkora győzelem, hogy ez mi történt, és elkezdenek vonzódni az emberek. Nem, Jézus egy borzasztó dolgon megy át, kivégzik, eltapossák, de közben emberek megindulnak, nem? És még fel sem támadt, de már a jobblator, a kivégzés parancsnoka, ez az, vonzódnak hozzá. Miért? Mi van itt? Hát a Szentlélek. Az, amit te nem tudsz elvégezni egyedül, sem a családodban, sem a szomszédságodban, sem idegen emberekkel, de Isten lelke, ha elkezd dolgozni, akkor ott megnyílnak fülek. Akkor ott megnyílnak fülek. Ott az emberek rádöbbennek arra, hogy mit akarsz mondani, nem? Hát én is ezzel küzdök, olyan szívesen teszek bizonyságot, meg mondom, és aztán látom az értetlen tekinteteket, meg az, hogy egyszerűen közömbösek az emberek. És Jézus is küzdött ezzel. De tudta azt, hogy fel fog támadni. És van még egy óriási üzenet. Most itt énekeltük ezt a 130. éneket, és nem tudom, hogy figyeltétek-e a szöveget. Jézus, ez most érettem a szentek szentjében. Jézus ugyanúgy imádkozik most. Nem óriási dolog? Jézus ott áll, és küzd, érted? És azt mondja, hogy atyám, ne arra tekints, hogy most elvétettem, most elcsúszott, most, de meg fog állni, meg fogom tartani. Igaz? És ott voltak a tanítványok, aludtak, de Jézus küzdött értük, és aztán az ő imádságának az ereje, az ezeket az embereket megváltoztatta. Hiszitek azt, hogy benneteket is megváltoztat Jézus közbenjárása, amit most a mennyben végez? Ha hisszük, akkor emeljük fel a fejünket, mert az idő eljött, és az Isten ki akarja árasztani a szent lelkét rád, rátok. Kérjétek el, vegyétek el, éljetek a jogotokkal, amit az Isten adott, amivel felhatalmazott benneteket. És fordítsuk meg ezt a világot. Jó Isten, adjon ehhez erőt, és áldja meg ezt a mostani úrvacsorát. Amen.